Ez itt a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi, politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába.
Kristóf Luca vagyok, köszöntöm a hallgatókat! Mai beszélgetőtársam Nyírő Zsanna, a Kisebbségkutató Intézet kutatója. Szervusz, Zsanna!
Hello!
A beszélgetésünk apropója pedig egy nemrégiben megjelent kötet, Társadalmi mobilitás ára a címe, amit Zsanna két kollégájával, Dursz Judittal és Bereményi Ábellel szerkesztett együtt, és elég nagy publicitást kapott már ez a könyv, úgyhogy gratulálok nektek hozzá. Úgy tűnik, hogy sokan gondolták azt, hogy ez egy érdekes és fontos munka, és most ezzel a podcasttal még egy kicsit a láthatóságát szeretném ennek növelni, mert én is így gondolom. Miért gondoltátok, hogy egy fontos kérdés a társadalmi mobilitás és annak a negatív következményei? Nem feltétlenül szoktunk rá úgy gondolni, mint valami rossz vagy negatív dologra. És mi volt pontosan a kutatási kérdésetek?
Úgy kezdődött ez a kutatás, hogy a Dursz Judit vezetésével dolgoztunk egy a romáknak a gyermekvállalásával kapcsolatos kutatáson, illetve a munka-magánélet egyensúlyukat vizsgáltuk, és ott merült föl ez a kérdés először, hogy a diplomás romákra is terjedjen ki ez a vizsgálat. Életútinterjúkat készítettünk diplomát szerző roma nőkkel. Kiderült, hogy van egy ilyen nagyon érdekes plusz téma emellett, ami a kutatás eredeti kérdése volt, ott ez a munka-magánélet egyensúly. Az mégpedig, hogy a sikerek mellett, és amellett, hogy ugye sok előnnyel jár, hogyha valakinek mobilitást sikerült megvalósítani, azért ennek egy elég nagy árát is meg kell fizetniük ezeknek az embereknek. Innen jött ez az egész ötlet, hogy kezdjük el vizsgálni az első generációs diplomásoknak a mobilitási pályáját, azt, hogy a különböző csoportoknak, tehát romáknak, a többségi társadalom tagjainak, férfiak, nőknek, tehát hogy különböző vagy az életkor alapján, különböző keresztmetszetekben összehasonlítva azt, hogy kinek milyen a mobilitási pályája, milyen árat fizetnek ezért a pályáért. Tehát ebből indult ki a kutatás.
És milyen módszert használtatok, hogyan kutattátok?
A legfontosabb módszer az ilyen életútinterjúk voltak. 175 darab interjút készítettünk, és ebből 102 készült roma interjú alanyokkal, és a maradék pedig a többségi társadalom tagjaival. És akkor igyekeztünk arra figyelni a minta kialakításakor, hogy legyenek a fővárosból is, vidékről is interjú alanyok, illetve még két fő szempont volt, az volt, hogy a mobilitásnak a terjedelme, tehát a szülők iskolai végzettségéhez képest a gyereknek az iskolai végzettségének a távolsága, az is különböző legyen. Tehát legyenek olyanok, akik úgymond rövid terjedelmű társadalmi mobilitást jártak be, és olyanok is, akik nagyobb terjedelmű mobilitást jártak be, és ugyanígy még egy fontos szempont volt, az pedig a mobilitásnak a sebessége, hogy legyenek olyan interjúalanyok, akik viszonylag gyorsan haladtak előre, és legyenek olyanok is, akik viszont fokozatos mobilitási pályát jártak be. Ezeknek a megkülönböztetéseknek is az volt a célja, hogy alcsoportokat lehessen összehasonlítani a kutatási kérdéseink szempontjából.
Ez most megragadott engem, ez a fokozatos mobilitási pálya kifejezés, amit mondtál, tehát akkor ezt nem úgy kell elképzelni, és főleg nem úgy kell elképzelni az első generációsok esetében, hogy szépen egyszerűen leérettségiznek 18 évesen, és aztán valamilyen felsőoktatási intézményben megszerzik a diplomájukat, és akkor bingo, ők felfelé mobilak voltak. Tehát akkor ez nem ilyen egyszerű ezek szerint.
Igen, tehát hogyha a tipikus középosztálybeli gyerekeknek az útjához viszonyítjuk, akkor itt nagyon különböző pályákat látunk. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki mondjuk csak egy-két évet hagy ki középiskola befejezése után, odáig, hogy valaki akár már középkorúként vagy felnőttként szerez csak diplomát, mindenféle verzióval találkoztunk.
Abban vannak különbségek? Van speciális első generációs tapasztalat, hogy milyen diplomákat szereznek meg? Gondolom nem feltétlenül az orvosi diploma gyakori közöttük.
Az ilyen nagyon magas presztízsű, főleg ilyen fővárosi képzettség az azért elég ritka. Tehát az, hogy valaki mondjuk orvos lesz, vagy ügyvéd lesz. Ugye ezek azok a képzések, nem annyira tipikusan első generációsak, ahol nagyon nagy a befektetés, akár időben, mint mondjuk egy orvosnál, hogy nagyon soká kezd el jövedelmet szerezni, vagy mint az ügyvédnél is szintén, hogy ugye nagyon sokáig tart az a szakasz, ameddig úgymond nincsen olyan fizetése az embernek, amiből meg lehet élni. Szóval inkább azok a képzések jellemzőek, amik azért kisebb presztízzel járnak együtt, rövidebb idő alatt teljesíthetőek.
Mondanál egy-két példát, ami gyakori diploma?
Gyakori diploma például a tanárvégzettség, akkor nagyon sokan helyezkednek el ilyen segítőszakmában, vagy a szociális szférában, a társadalomtudományok területéről is jönnek első generációsok, főleg ezek, amik népszerűbbek.
Akkor térjünk arra rá, ami ugye a fő kérdésetek volt, hogy milyen nehézségeket tapasztalnak. Amennyire én el tudom ezt gondolni, van ugye egy kiinduló közeg, amitől eltávolodik egy olyan személy, aki társadalmi mobilitást él át, és van egy közeg, ahová megérkezik, és mind a kettőnek, távolodásnak és a megérkezésnek is lehetnek nehézségei. Ti is ezt találtátok?
Igen, igen, tehát ebből indultunk ki mi is, hogy akik mobilitást valósítanak meg, azok egy ilyen kettős kényszerrel szembesülnek, egyrészt azzal, hogy az új társadalmi közegükhöz valamilyen szinten muszáj alkalmazkodniuk, vagy pedig úgy is mondhatjuk, hogy akkulturálódniuk. És a másik pedig az, hogy van egy származási közösség, amihez viszont valamennyire lojálisnak kell maradni, vagy legalábbis a legtöbben nem szeretnék árulónak érezni magukat, szeretnének valamennyire kapcsolódni a származási közösségükhöz is. És itt ugye a feszültséget az okozza, hogy a kettő között azért elég nagy ellentmondás feszül. Tehát különböző beszédmódot, öltözködést, világlátást vár el a két kényszer az emberektől, a mobil emberektől, és emiatt gyakran egy ilyen stresszt, vagy egy ilyen feszültséget élnek meg, amit mi kibillent habitus, vagy pedig hétköznapiabban fogalmazva egy ilyen sehova nem tartozás értését élik meg ilyenkor a mobil emberek. Ami fontos kiemelni, hogy ez nagyon sokszor egy ilyen átmeneti jelenség, csak szóval, hogy az életszakasz egy részében van egy ilyen probléma, és aztán az sikerül feloldani, főleg amikor valaki mondjuk egy nagy ugrást tesz, mondjuk bekerül egy elit gimnáziumba, vagy bekerül egy elit szakra, hirtelen változás van, akkor jellemző az, hogy úgymond így kibillen az ember, és ez nagyon sok mindenkinek sikerül megoldani. Ritka az az eset, amikor valakinek az egész pályájában megmarad ez a sehova nem tartozás érzése, de voltak ilyen interjúval anyaink is.
Többféle ilyen lelki állapotot azonosítottatok, vagy hát ugye a nehézségeknek ilyen lelki részeit. Az egyik az, hogy sokan erős megfelelési kényszert éreznek ezek közül, az interjú alanyok közül, illetve volt egy érdekes jelenség, amit egyébként így lehet róla sokat olvasni a sajtóban, nem feltétlenül az első generációsokkal kapcsolatban, ez pedig az imposztor szindróma. Erről beszélnél egy kicsit?
Szerintem hozok egy példát egy interjú alanynak az esetére, aki egy kisvárosból került egy megyeszékhelynek az egyetemére, ott szerzett doktori fokozatot is, és egyből el is helyezkedett utána az egyetemen. És ez egyébként nem roma nő volt ez az interjú alany. És ő beszélt nagyon sokat erről, hogy ameddig az egyetemet elvégezte, közgazdasági diplomát szerzett amúgy, addig úgy érezte, hogy igen, ő meg tudja csinálni ezeket a vizsgákat, ő tudja teljesíteni a követelményeket, és ott van a helyén. És amikor viszont már megszerezte a doktori fokozatot, és tanítani kezdett az egyetemen, akkor már előjött folyamatosan az az érzés benne, hogy fú, hát én ehhez nem vagyok elég. Mi lesz, hogyha rá fognak jönni a kollégák, rá fognak jönni a diákok arra, hogy én igazából nem is tartozom ide, nem vagyok ide való, nincsen olyan tudásom, ez egy nagyon fontos része, amikor az ember már a saját tudását is megkérdőjelezi, hogy miért van abban a pozícióban, amiben van. És ez volt az egyik olyan történet, amikor már említettem, hogy nem sikerült végül is csak úgy kilépni ebből a helyzetből ennek a hölgynek, hogy azt mondta, hogy befejezi az akadémiai pályafutását, és inkább otthon marad a gyerekeket nevelni, mert nem találta meg egyszerűen a helyét ebben az akadémiai világban. Tehát az impostor szindróma az röviden ez, amikor valaki azt éli meg, hogy nincs a helyén.
Ebben is úgy tűnik az eredményeitek alapján, hogy különbségek vannak az szerint, hogy milyen szférában helyezkedik el végül is ez az első generációs diplomás, hogy ez az idegenségérzés úgy tűnik, hogy nagyobb bizonyos helyeken, például, ahogy most mondod, az akadémiai szférában, de én olyan példával is találkoztam olvasás közben, mármint a könyvetek olvasása közben, hogy a művészi világban is nagyon nehéz. Miért van ez, hogy vannak ilyen speciálisan nehéz terepek?
Azt találtuk, hogy ahol egy ilyen középosztálybeli ilyen kulturális tőkére, egy főleg erre a fehér kulturális tőkére van szükség. Ennek ugye az elsajátítása, ez alapvetően így az elsődleges szocializáció során történik, és ez nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen utólag pótolni. És ezzel szemben a műszaki, vagy ezek a természettudományos képzések, meg szakmák, ezek nem igénylik ezt a fajta kulturális tőkét, amit úgymond gyerekkorba kell az embernek már magába szívnia. Ez az interjúlán is, akit az előbb említettem, ő is azt mesélte, hogy például az ilyen konferenciákon annyira rosszul érezte magát a konferencia szünetekben, amikor beszélgetni kellett volna a többiekkel, hogy ilyen protokollkönyveket kezdett el olvasni, hogy mit is kell csinálni, hogyan is kell viselkedni, na és ez az, amit egy protokollkönyvből próbált ő megszerezni tudást, ez az, amit úgymond a középosztálybeli társai, azok magukba szívtak már otthon.
És emiatt nehezebb ezeken a területeken érvényesülni. Ez merek, hogy ezek ilyen finom és kimondatlan dolgok, tehát nem konkrét tudás, amit könnyen megszerezni, hanem ilyen viselkedésmód, meg ízlés.
Viselkedésmód, beszédmód, vannak, igen, több olyan interjúban is van, aki említi például azt, hogy beszédmódot vált, amikor hazamegy a származási közösségébe, és itt is, tehát, hogy teljesen más az, amikor valaki megtanulja a beszédmódot, megtanulja az idegen szavaknak a használatát, mondjuk, mint az, akinek ez természetesen jön otthonról, hogy idegen szavakat használ, ezt is egyébként így kihallják.
A könyvetekben egy fejezet kifejezetten a párkapcsolati nehézségekről szól. Erről mondanál persze, hogy miért nehezebb a mobil embereknek a párkapcsolatokat kialakítani?
Ezt a cikket amúgy nem én írtam, hanem a Dés Fanni volt a szerzője. Ennek a cikknek a fő megállapítása az volt, hogy ez a mobilitásnak a költségei, azok az ilyen intim viszonyokban is, mint a párkapcsolatoknak a fenntartása, vagy a párválasztás is felmerülnek. És ugye amúgy is a házasodással kapcsolatban az az állítás, hogy a hasonló az a hasonlóval szeret házasodni, és azt találta a Fanni, hogy az első generációsoknál olyan értelemben érvényesül, hogy olyan párt szeretnének találni, akinek hasonló tapasztalatai vannak, mint nekik, tehát ugyanúgy átélték azt az első generációs mobilitással járó küzdelmeket, és ennek az az oka, hogy ilyen esetben a mobil személyeknek nem kell úgymond a saját társadalmi valóságukat így elmagyarázni a másik embernek, mert a másik ember is érti ezt, és azt találta a Fanni, hogyha nem sikerül ezt az elvet érvényesíteni, hogy a hasonló a hasonlóval, akkor a párkapcsolatok előre haladtával rendszerint ilyen konfliktusok kerülnek elő. Ezek egyrészt az iskolázottsági különbségek miatt lehetnek, meg az etnikai származás eltéréseiből. Tehát például gyakori az, hogy valaki bűntudatot él meg, hogyha olyan párja van, aki hasonló környezetből jött, mint ő, de nem sikerült mobilitást megvalósítania. Vagy egy másik példa, hogyha pedig valaki az érkezési közegből választ magának partnert, akkor meg lehet, hogy ilyen folyamatos frusztrációt és szorongást fog átélni. Ilyeneket meséltek az interjúlányok, hogy amikor elmennek a családdal találkozni, hogy akkor ugye látják, hogy egy teljesen más világból jött a partnerük.
Itt már többször felmerült az, hogy az etnikai származás is egy ilyen választóvíz, vagy egy ilyen faktor ezekben a mobilitási történetekben. Beszélnél egy kicsit arról, hogy a romáknak milyen speciális nehézségeik vannak?
Említettem ezt a kettős kényszert, amivel találkoznak a mobil emberek, és mi azt találtuk, hogy ez a kettős kényszer, ez ugye a többségi társadalom tagjai számára csak az osztály mentén jelenik meg ez a probléma, míg a roma interjúalanyoknál ez az osztály és a rasszizált kisebbségi csoporthoz tartozásnak a keresztmetszetében jelentkezik. Tehát itt az egyik rész az az, hogy a romáknak, amikor arról beszélünk, hogy akkulturálódnak az érkezési csoportjukhoz, akkor azt egy ilyen diszkriminatív és stigmatizáló környezetben kell megtenniük. És itt nem arra kell gondolni, hogy mondjuk a munkakeresés során, vagy az albérletkeresésnél mondjuk diszkriminációval találkoznak, hanem inkább arra, hogy egy ilyen napi tapasztalat, ez is így van, de hogy ennél kicsit nehezebb a helyzet, mert napi tapasztalatuk a diszkrimináció vagy a stigmatizációnak az átélése, ami részben annak köszönhető, hogy ugye egy első generációs diplomás roma sokkal gyakrabban kerül kapcsolatba a többségi társadalom tagjaival, mint a szegényebb romák, és így egyszerűen még több ilyen tapasztalatot gyűjt föl. Szinte minden interjúalany beszámolt ilyenekről, hogy bemegy egy drogériába, és ott követni fogják, hogy a munkahelyen szóltak neki, hogy a takarítóknak egy hátsó bejáraton kell bemenni a boltba, vagy a munkahelyre. Vagy sok olyan történetet is hallottunk, hogy a környezet, a kollégák, azok ilyen rasszista megjegyzéseket tesznek így általában a romákra, és hogy fel sem merül bennük, hogy egy olyan környezetben, ahol éppen vannak, hogy egy roma, aki ott ül vele szemben.
Mert hogy a romákat nem azonosítják a diplomásokkal, vagy ezt a kapcsolatot igen, nem tudják igen. megtenni a fejükben. Volt egy olyan történet, amire én emlékszem így az olvasás közben, hogy a roma főnővér, akit takarítónak néztek egyfolytában a kórházban, tehát tényleg sok igen. ilyen történetet leírtok. És akkor a romák esetében úgy tűnt nekem, hogy ez az árulás problematika, ez talán még súlyosabban igen. felmerül, illetve a felelősség, amit éreznek a többi roma iránt. Ez hogy volt?
Igen, ez a másik fele a történetnek, hogy ez a szolidaritás meg a lojalitás kérdése is sokkal komplexebb. Egyrészt ugye megtörténik az, hogy elkezdenek eltávolodni a származási közösségtől. Nagyon gyakori az, hogy térbeli értelemben is, tehát földrajzilag is távol kerülnek a származási családjuktól, és a világlátásuk, gondolkodásmód, beszédmód, minden elkezd eltávolodni. És ez ugye egyrészt nehéz megélni a mobil személynek saját magának is, másrészt nagyon sokszor a származási közösség is visszajelez ezzel kapcsolatban, hogy te már elmagyarosodtál, te már nem is vagy rendes roma, ez meg egy ilyen extra fájdalom tud lenni az interjúalanyok számára.
És az a plusz teher, hogy ők felelősnek érzik magukat, ez megjelent az interjúalanyok életében?
Hát igen, ennek nagyon sok oka van. Az egyik nyilván ez, hogy ezt az eltávolodást, meg ezt a feszültséget valahogy feloldják, és nagyon sok roma interjúalany kerül olyan munkába, vagy akár az önkéntes tevékenysége során, de legtöbben inkább a fő tevékenységükbe, amikor úgymond ez a közösségnek való visszaadás a munkának egy ilyen központi eleme. Volt olyan interjúalany, aki eredetileg angol tanár volt, és aztán mégiscsak így roma üggyel foglalkozásnak neveztük el, amikor valaki ilyen a romák segítésével foglalkozó szakmát választanak, és tényleg olyan is van, aki nem tudom én, időnként mérnök, de időnként vált a karrierjében, és a civil szférába dolgozik egy picit, és a romákkal foglalkozik, olyan is van, akinek ez csak egy önkéntes munkája, de hogy ez nagyon központi elem.
Akkor beszéljünk egy kicsit a romáknak a munkaerőpiaci tapasztalatairól, mert ugye erről is van egy külön tanulmány a könyvetekben, és itt van ez az érdekes fogalom, ez a rasszizált üvegplafon. Nem kell szerintem a hallgatóknak külön elmagyarázni, hogy az üvegplafon az micsoda, de hogy a romák számára ez milyen jelenségeken keresztül érvényesül, tehát mi fogja őket vissza a karriertől?
Ebben a tanulmányban két fontos megállapításból indultunk ki. Az egyik az volt, hogy diplomás romáknak jellemző az, hogy így szegmentálódnak a munkaerőpiacon, hogy bizonyos területeken dolgoznak. Ezek ilyen segítőszakmák, tehát a szociális szféra, és az ilyen közösségsegítéssel kapcsolatos foglalkozások. És a másik fontos megállapítás az volt, hogy az üvegplafon jelenség az a romákat is érinti, tehát az, hogy a nagyon magas presztízsű foglalkozásokban, vagy pedig a hierarchia tetején lévő pozíciókban egy-egy munkahelyen belül nagyon ritkán jutnak el. Itt azt a kérdést tettük föl, hogy milyen mechanizmusok vannak, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a két jelenség érinti a diplomás romáknak a munkaerőpiaci helyzetét, és elég sok tényezőt azonosítottunk, néhányat csak rövidebben fogok említeni. Egyrészt azt találtuk, hogy vannak a romákat támogató képzések és oktatási programok, amik ugye kifejezetten azt célozzák meg, hogy a romák diplomát szerezzenek, vagy azt, hogy ilyen szférában, olyan helyen találjanak munkát maguknak, és hogy ezeknek nagyon lényeges szerepük van abban, hogy a romák mobilitását támogassák, de nagyon gyakran terelik a roma ügy felé a roma diplomásokat, akár úgy, hogy mondjuk egy olyan egyetemi előkészítőt hirdetnek meg, ami a szociális munka és szociológia szakra segíti a felvételét a diákoknak, vagy ilyen foglalkoztatási programokban is nagyon sokszor az van, hogy az a végeredménye, hogy a mindenki, aki elvégezte a programot, akár ilyen, nem tudom én, ilyen közszféra program, de végül mindenki ilyen kisebbségi referens, meg hasonló foglalkozásba kerül bele. Amit mi részletesen nem dolgoztunk ki, de szintén egy ilyen tényező az, hogy egy speciális kapcsolathálózatok van a roma diplomásoknak, amiben főleg nyilván roma diplomások, meg roma szervezeteknek a dolgozói vannak, és ez is abba irányítja őket, hogy a roma ügyterületén helyezkednek el. Nagyon fontos még a tanároknak, meg az iskoláknak a szerepe ebben. Itt is ilyen kétélű a dolog, mert egyrészt egy csomószor van olyan, hogy a tanár segíti elő a mobilitását a diáknak, tehát, hogy fel sem merült volna egy mobilitási pálya, hogyha nincsen ott ez a tanár. Őket neveztük ilyen szignifikáns személyeknek, akik nagyon meghatározóak a későbbi mobilitási pálya szempontjából. De a tanároknál is, ugye, előfordul az, hogy alacsonyabb elvárások fogalmazódnak meg a roma diákokkal szemben a tanárok részéről, ami szintén erősíti az etnikai üvegplafon jelenség kialakulását.
Két érdekes dolog is volt még ebben a tanulmányban nekem. Az egyik a tokenizmus. Ez mit jelent itt ebben az összefüggésben?
A tokenizmus az azt jelenti, hogy rasszizált kisebbségből származó nem fehér diplomásokat vesznek föl, és ezzel azt akarják demonstrálni, hogy ez a cég ez mondjuk esélyegyenlőségeket biztosít. Ide hoztam egyébként egy rövid idézetet is, hogy miről van pontosan szó, mert szerintem az nagyon jól illusztrálja. Kérdező: valaha értéket hátrányos megkülönböztetés a munkahelyeiden? Hát figyelj, igazából ahhoz képest, hogy két diplomám van, felsőfokon beszélek angolul, nekem mindig egy ilyen koordinátori szint adatik meg. De te ezt általános megkülönböztetésnek érzed, vagy ez miért mondod? Sokszor éreztem azt, hogy kell egy roma arc, kell az, hogy legyen roma, hogy el tudják mondani, hogy ők dolgoznak romákkal. De mondjuk a vezetésben, menedzsmentben, meghatározó pozíciókban soha nem engedtek. Ez nagyon gyakori, hogy vannak olyan pozíciók, mint amit már említettem, ez a kisebbségi referens is, ahol úgymond idézőjelben az néz ki jól, hogyha van egy roma dolgozó, és akkor fölvesznek oda egy romát, és ez ugyanúgy hozzájárul a romáknak a munkaerőpiaci szegmentációjához.
Mert abból nem lesz vezérigazgató sose, gondolom.
Hát igen.
És akkor itt az utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, mert ez is nagyon érdekes, hogy az önszelekciót is emlegetitek az üvegplafon kapcsán. Ez mit jelent? Ez talán az impostor szindrómával is összefügghet?
Igen, igen, egyrészt összefügg azzal, de van egy ilyen közgazdasági megközelítés is, ami azt mondja, hogy akiknek vannak már eleve ilyen diszkriminációs tapasztalataik, azok elkezdik úgy alakítani a munkakeresésüket, hogy minimalizálják ennek a veszélyét, mármint annak a veszélyét, hogy ilyen diszkriminatív munkavállalókkal szembesüljenek, tehát hogy egy ilyen önként vállalt szelekció következik be ebben az esetben. Ugye ez a munkahelykeresés kapcsán is megjelenik, de akár ott is, hogy valaki például nem pályázik magas presztízsű vagy magas pozíciókat a munkahelyén, mert úgymond tisztában van azzal, hogy van a rasszizált üvegplafon jelensége, tehát tudja azt, hogy romákat úgyse szoktak fölvenni a mi cégünknél vezető pozícióba. Sokan úgy érzik, hogy van a romáknak egy ilyen kijelölt pozíció, egy ilyen elérhető spektrum, ameddig ő elmehet, és onnantól tovább már nem mehet el, és emiatt nem ismernek ilyenekre jelentkezni. Úgymond az önkirekesztés is hozzájárul ahhoz, hogy fennmarad ez a jelenség.
hosszasan nagyon negatívak voltunk, de nem véletlenül, mert ugye ez volt a fő kutatási kérdés, de ahogy mondtad az elején, ugye sokféle embert próbáltatok választani, sokféle mobil emberrel beszélni. Összességében mit mondanál, hogy mik azok az esetek, vagy mik azok a faktorok, amikor ilyen nagy ára van a mobilitásnak, nagy a költsége?
Ez is az egyik kutatási kérdés volt, hogy milyen tényezők határozzák meg azt, hogy mekkora árat fizet valaki. Szerintem arról, hogy a roma kisebbséghez tartozásnak nagyobb az ára, arról már beszéltünk elég sokat most. Ugye említettem már a mobilitásnak a terjedelmét is, hogy a szülők iskolai végzettsége és a gyerek iskolai végzettsége között ugye mekkora a távolság, meg a földrajzi mobilitást is említettem. És amiről még nem beszéltünk, az az, hogy az is nagyon fontos, hogy valaki mekkora árat fizet a mobilitásáért, hogy a családja az mennyire ilyen törekvő, meg ambíciózus, mert általában azokban a családokban, ahol már van egy előzetes ilyen mobilitási törekvés, ott ugye kisebb az ára a mobilitásnak, kevésbé távolodik el a gyerek a szülőktől. Még itt ilyen esetben is volt olyan interjúlány, aki azt mesélt, hogy hát igen, nagyon támogató volt a családom, nagyon akarták, hogy ez nekem sikerüljön és előre jussak, de hogy mégis eltávolodtunk ennek ellenére is egymástól. Szóval ez egy nehéz, nehéz helyzet.
És mit mondanál arról, hogy milyen megbirkózási stratégiái vannak? Ugye mondtad, hogy a legtöbb esetben ez csak egy ideig tart, ez a hontalanság vagy idegenség érzet. Hogyan tudnak megbirkózni ezzel a dologgal az első generációsok?
Én azt találtam, hogy ilyenkor az a cél, hogy az ember ennek az új pozíciónak valamilyen értelmet tudjon adni, ami másként megfogalmazva azt jelenti, hogy össze kell valahogy a múltat és a jelent egyeztetni, ennek a folytonosságát meg kell találni. Szóval, hogy látsz, hogy én maradtam, miközben nagyon sok minden megváltozott az életemben, egy másik világba kerültem, úgymond. És a roma diplomásoknál azt találtuk, hogy a két világnak az összekötésének a legjobb módja az az, hogy elkezdenek a roma üggyel foglalkozni, tehát hogy a tágabb értelmemet roma közösségnek a megsegítésével kezdenek el foglalkozni, mert akkor egy olyan értelmet tudnak adni az új pozíciójuknak, hogy azért érte meg nekem küzdeni, és mindezt az utat felvállalni, mert most egy olyan pozícióba kerültem, ahonnan vissza tudok segíteni a származási közösségemnek, szóval sok roma úgy érzi, hogy egy ilyen hitszerepben, a két világ közötti hitszerepben tudja megtalálni az új helyét.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, tehát a Társadalmi Mobilitás Ára című kötetről beszélgettünk Nyírő Zsannával.
Köszönöm szépen!
A Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül többek közt az Apple és a Google podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon a tk.hu. Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.